Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hát mai nappal egy nagy vágyom, mulasztásom is beteljesedett mind a kettő egyszerre, mert már én fehérvári születési vagyok, laktam is itt, de még a Maroshegyi imaházban nem voltam soha életemben, mindig csak hallottam róla, hogy van ott valahol kinn arra a stadion felé egy imaház, meg sose voltam, és hát most ez a mai nappal beteljesült a vágyam, de eljövök holnap is, mert holnap után is, csak ez most egy nagyon örömteli dolog, úgyhogy megálltunk egy kicsit távolabb autóval, akkor láttuk, hogy itt egy helyen van nagy mozgás, és többen ide jöttek be, gondoltuk, hogy akkor valami itt lesz, és meg is fordult bennem, akkor volt egy ilyen nagyon jó kis vicc, amivel kezdeni akartam a ma este, tehát most nem tudom elmondani, de azért elmondom, hogy van egy ilyen vicc, hogy meghívnak egy híres evangelizátort, ez nem én vagyok, de a történet így van. Egy helyre, ahol nagyon kevesen vannak, ugye ez se lehet ez a hely, mert itt sokan vagyunk, és hát látszik az ige hirdetőn, kicsit így méltatlankodik, hogy hát nem hirdettétek, hogy itt ez az evangelizációt nem adtátok tudtul. Nem, hát nem, de kiszivárgott. Úgyhogy reméljük, hogy így lehetünk együtt ezen a három estén, és majd a vasárnapi Isten tiszteleten, úgyhogy én örömmel jöttem. Most Budapestről örömmel családom is itt van, úgyhogy ez külön öröm számomra, és így lehetünk együtt ezen a három estén. A testére is készülve egy zsoltárt is énekeljünk el, ami a 134. zsoltár, ebben is van egy nagyon szép áldás, és mind a három versét énekeljük el a 134. zsoltárnak. Thank you. fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, s hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ezeket az ajándék esteket, amikor ide szálltjuk az időnket, hogy eljöjjünk a te házadba, megálljunk, megpihenjünk, mindaz, ami most éppen belül feszít bennünket, arra talán megoldást keressünk, vagy helyreállítsuk a kapcsolatot veled, vagy felvegyük éppen újra. Szeretnénk megbátorodni ezeken a napokon, hogy igen, ezután a talán fárasztó, nyomasztó idő után elhozod a tavasz számunkra a megváltást, a feltámadás örömhírét. Erre tekinthetünk már előre ma is. És legfőképpen szeretnénk ezeken az estéken átélni az áldásodat, azt, amit egyébként is megélünk és szeretnénk megélni, de most különösképpen a miénk lehet. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a ma estét, a te üzenetedet, a te szent lelkeddel, a te valóságoddal, a jelenléteddel. Kérünk téged, Urunk, küldd el a te szent lelkedet közénk, hogy általa megértsük és befogadjuk mindazt, amit mondasz számunkra. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, az a, ezeknek az estéknek a címe, hogy áldás esője hull, áldott élet, áldottá lett, és azt szeretnénk megérteni, hogy hogyan is lehet áldott az életünk, vagy hogyan erősödhetünk meg abban, hogy Isten az ő áldását elkészíti számunkra, és most különösen ezekben a bőti napokban, amikor talán sok mindenről lemondunk, visszáhúzódunk, és ezzel is készülünk az ünnepre. A három estén és a vasárnapon is mindegyik nap egy áldást fogunk megnézni a Szentírásból, egyetlen egy vers szokott lenni az áldás. Az elsőt az Ószövetségből olvasom, Mózes 4. könyvéből, a 6. rész 24. versétől a 26. versig terjedő szakasz, valamint a bevezetőjét is az ároni áldásnak hívják ezt. Mózes 4. könyvének 6. részéből így szól Isten igéje. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Kedves testvérek, ez a három nap arról szól, azokat a kérdéseket tesszük fel, amit magamnak is felszoktam tenni, időnként is, visszatérően is, az, hogy hát áldottak vagyunk-e? Áldott vagyok-e? Áldott-e az életem? Egyáltalán mit jelent ez, hogy valaki áldott? Átéljük-e Isten gazdag áldását? Sok mindent tudhatunk Istenről, azt mind biztos, hogy tudjuk és komolyan veszük, hogy Isten nagyon gazdag. Nem csak a teremtett világ összes kincsét lehet ebben látni, hanem ő az Úr, így is hívjuk, hogy Ura a mennynek és a földnek, ő a leggazdagabb valaki, és ő gazdagon adja az áldását. Vajon részesülünk ebben az áldásban mi magunk is? És a bőti időben különösen feltesszük ezt a kérdést, ünnepekre készülve, hogy mit jelent nekünk az áldás. Ez a rövidke szó, ami liturgiának egy eleme, sokfelé, sokfelől ismerjük ezt a szót, használjuk világi, egyházi környezetben is, mit is jelent ez most számunkra. Ahogyan mondtam, négy áldást fogunk megnézni a Szentírásból, egyet az Ószövetségből a mai estén, a másik hármat pedig az Új Szövetségből, amelyek egy-egy levélnek, egy-egy bibliai könyvnek a végén vannak. Sokat gondolkodtam, és folyamatosan is gondolkodom, hogy hát mi is a szerepe az áldásnak. Ugye úgy tűnik, hogy valamit az áldások mindig lezárnak. Hiszen az Isten tisztelet végén hangzik el, a református liturgiában ez az utolsó momentum az Isten tiszteleten. Sok oka van ennek, hogy miért így alakult ki, majd erről is mondok egy pár szót. De a levelek végén is olvasunk áldást, az elején kevésbé, esetleg olyasmiket, hogy áldott a gyülekezet, de általában valaminek a végén szerepel, tehát mint egy lezárásként. És le is zárja magát a szertartást. De ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy az áldás az át is vezet valahová, hiszen azért az utolsó eleme a liturgiának, hogy amikor kilépünk a templomból, az imaházból, akkor egy új utat kezdünk el, annak az Isten tiszteletnek az örömével, a közösségnek az örömével, az ige üzenete örömével megyünk el, és elkezdünk egy újat. Gyakran nehéz helyzetbe megyünk haza, akár a családunkba, vagy a magányunkba, amikor elhagyjuk az Isten tiszteletet. Az áldás erre utal, hogy valami elkezdődik, bár lezáróként volt ott az Isten tiszteleten. De hát mi reformátusok jól ismerjük ezt, hiszen mi köszönésünk egymásnak is ez, hogy áldás békesség. A teológián vagyok spirituális, ez lelki gondozót, lelki programok szervezőjét jelent, és mindig a teológusok, a teológiai nagy intézmény, sokan járnak be mások is, és hát ugye nem mindenki tudja, hogy hogyan is kell köszönni. Teológusok sem, valakit egyáltalán tegezzenek, magázzanak, köszönjenek, ne köszönjenek, és az áldás békesség ezért mindent elfedez, mindent eltűr, mert hát valakinek köszönök, az lehet fiatal is, idős is, püspök is lehet, esperes is, sima mezei lelkész, professzor, az áldás békesség az mindenkinek jó. Néha a Rádei utcában még egy-egy boltban bemegy egy teológus, vagy gyakran még velem is előfordul, akkor a húsos pultnál is azt mondja, hogy áldás békesség. Ha nagyon néznek, hogy mit akarok én, de megszoktam ezt a köszöntést. Ugye ez az áldás békesség, ez egy kezdete egy kapcsolatnak, ez sem lezárása, és nagyon szép, ahogy ez kialakult a reformátusok között, hogy egyből, amikor valakivel találkozom, még ha nem is ismerem, akkor is már ez a kívánság bennem van, hogy nem csak jó napot kívánok, ha vannak, ha nincs, hanem áldást és békességet. Itt is fel lehet tenni a kérdés, hogy vajon akkor mit jelent valakinek, ha nincs áldás az életében. Hát ezt kerestük most ma estén is. Vagy ha arra gondolunk, hogy a házasság kötésnél sem lezár egy utat, esetleg két fiatal életében azt a fiatalságot, azt a szabadságot, azt az egyedül létet lezárja az áldás, ahogy szoktuk is mondani, hogy a házasság kötést, ezt megáldjuk. És tulajdonképpen egy új utat kezdünk el. Amikor én házasságra készítek fel fiatalokat, akkor gyakran el szoktam mondani, hogy a mi Isten tiszteletünk az nem olyan különleges, mint más felekezeteké, nem történik olyan nagyon sok misztikus dolog, fogadalmat tesz két fiatal Isten előtt, a rokonok előtt, és a lelkész pedig még csak nem is a sajátját adja, a prédikációban nyilván igen, hanem Isten áldását közvetíti, elmondja. Ez egy mondat. Nem tud többet mondani, de ez a mondat, ez meghatározhat egy egész hosszú életet is, hiszen Isten áldásával indulnak el a fiatalok a templomból. Van is egy ilyen ének, ifjúság ének, amit szoktak énekelni, hogy legyen áldás az úton, amelyet ma kezdesz el. Elkezdődik egy új út, és az áldás
áldástól megy tovább. És érdekes módon nem mindenki tartja az áldást ilyen pozitív csengési szónak. Egy idézetet ezzel kiírtam, most már nem tudom hol, de majd megkeresem még. Így hangzik az idézet. Az áldás felületes vallási forma, elmotyogott, formális. Annál jobban ragaszkodunk hozzá, minél kevesebb a hitünk. Valaki úgy fogalmazta meg egy ilyen negatív hozzáállással, hogy mivel ennek a szövege mindig kötött, ez csak egy ilyen vallási forma, amit egy lelkész akkor is elmond, ha eszébe jut, hogy álmából fölkelték, de nincsen különösebb tartalma. Mi nem így gondoljuk, hanem igenis van tartalma a áldásnak, és ezeket az estéken ezt fogjuk boncolgatni, hogy mi is a tartalma, hiszen a tartalomtól lesz igazán jó az áldás, és igazán élettel teli. Még így is fogalmazták, mert talán éppen a teológián beszélgettünk egyszer róla, hogy mi is a szerepe az áldásnak, hogy azzal bocsátjuk ki az embereket, hogy valaki így fogalmazta, hogy hát ha rossz volt a prédikáció, vagy rossz volt a közösség, akkor legalább vigyen el valamit az ember. És az áldás az bibliai ige, Istentől jön, abban rossz nem lehet. Hát egy negatív szemlélet ez is, hát az Isten tiszteleten sokkal több történik ennél, az ige hirdetésben is, az imádságban, a közösségekben és mindenben. De valaki azt mondta, hogy igen, az áldásnak a szavait az ember elviszi magával. Hát nézzük meg akkor, hogy mi is az áldásnak a tartalma. Mi lehet áldott? Hogyan lehet egy ember áldott? Vagy lehet egy körülmény áldott? Vagy tárgyak? Vagy egyáltalán mi az, amit azt mondjuk, hogy valami áldott? Hát a Bibliában nagyon sok történet van, ami erről szól. Mondhatni azt, hogy a Biblia szereplői, fő emberei, fő vonalai mindig valahol az áldással küszködnek, az, hogy van-e áldás az életükben, a szolgálatukon, vagy pedig nincsen. Az egyik legérdekesebb példa az Ézsaunak és Jákobnak a története, ahol ugye Ézsau egyszer, amikor éhesen megy haza, megegyezik Jákobbal, Jákob a csaló, észreveszi ezt a fáradtságot, és az áldást, az első szülőtségi áldást kicsalja tőle. És hát Ézsau nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, míg nem valósággá lesz, hogy az egész örökség, az egész szellemi örökség, amit az atyától neki jogosan kellene megkapni, azt Jákob elveszi tőle, elcsalja tőle. És aztán olyan keservesen éli meg azt, hogy rájön erre a csalásra, és akkor sírva mondja az apjának, hogy csak egy áldásod volt, atyám. És akkor mondta, hogy igen. Ezt te is eljátszottad, és Jákob is elcsalta. És az egész élete onnan megváltozik, mind Jákobnak, mind pedig Ézsaunak. Aztán Jákobnak nagyon sok minden nem megy keresztül az élete, de mennyire jelentős lesz az, amikor a 12 fiát ő áldja meg. Amikor az egész jövőjükre nézve, az egész életükre, az egész nemzetségükre nézve egy nagyon fontos áldást kapnak. És ott is van egy csomó történet benne, hogy melyik fiú milyen áldást kap. Tehát látjuk azt, hogy a Szentírásban nagyon sok történet van, ami azt mutatja, hogy az áldás az személyre szabott, és nagyon fontos egy élethelyzet, egy esemény, az egyáltalán az élet is lehet valakinek áldott. Így is mondjuk, hogy vannak áldatlan állapotok, és van áldott állapot. Áldatlan állapot, amikor azt érezzük, hogy hát ezen a dolgon nincs áldás. Valaki akar csinálni valamit folyamatosan, de hát nincsen rajta áldás. És azt mondjuk, hogy hát ez egy áldatlan állapot. És amikor áldott, akkor pedig megy a dolog előre. Sokszor ezt a gyülekezetben is érezzük, vagy a lelki pásztorok azok nagyon érzik, hogy mi az, amit az ember nagyon erőltetne, vagy akár egy egy közösség, vagy egy presbitérium, és aztán mégsem megy. És az ember felteszi a kérdést, de hát miért nem? És nincs rajta az áldás, vagy nincs akkor ott az ideje. És amikor pedig egy más helyzet van, talán rosszabb körülmények között is, akár anyagilag, akár személyileg, mégiscsak valami történik, mert Isten áldása van rajta. Hát ezután a sokféle gondolat után, ami az áldásról szól, ahogyan leszűrtük, az áldás az be is zárhat valamit, le is zárhat valamit, és ugyanakkor el is kezdhet valamit. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez az áldás, ami előttünk van. Ami talán a legismertebb, hiszen a liturgiának része. Ároni áldásnak hívjuk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy ez az Ószövetségnek a legszebb áldása. Annyira teljes, annyira szépen van megfogalmazva, annyira tökéletes, hogy nem véletlenül ez maradt meg nekünk, reformátusoknak is áldásként. Egy szertartásnak a része volt ez az áldás mindig is, és nyilván ezért is maradt meg a mi liturgiánkban is áldásként és Isten tiszteletnek a zárásaként. Az áldást a pap közvetítette akkor is, azért is kapcsolják Áronhoz ezt az áldást, és a pap helyezi tulajdonképpen a gyülekezetre ezt a nagyon szép áldást, ezt a nagyon szép mondatot. Nem idegen a Szentírástól maga az áldásnak az emlegetése. Ha a Szentírás elejére lapozunk, az első könyv, Mózes első könyvének az első fejezetéhez, a teremtéshez, akkor a 22. versben ezt olvassuk az állatok teremtése után. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön, így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Az ember teremtése után. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, és Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Kezdettől fogva az Isten szándéka az emberrel, hogy igenis megáldja. A szaporodás, az élet továbbadása az ezt jelenti, hogy igen, áldás van az embernek az életén. És ez az Ároni áldás is ezt hordozza, mint a legszebb áldás a liturgia részeként, hogy valamiképpen ideérkezzen el hozzánk, hogy áldottak legyünk. Hogy ez az áldás is arra szolgáljon, hogy az ember élete Isten uralma alatt legyen, ahogyan a teremtéskor is ezt láttuk. Nagyon szép egy fogadalomnak a részeként találjuk ezt, egy fogadalom után. Nagyon sok dolgot, szabályt sorol fel a Mózes 4. könyve, és ebben a fejezetben a názír fogadalomról van szó, egy olyan fogadalomról, ami az ember életét teljességében oda szánja, oda szenteli Istennek. És ezután a fogadalom után találjuk ezt az áldást, az Ároni áldást, elmondja Mózesnek, akinek tovább kell adni Áronnak és fiainak, amikor megáldjátok Izraelt, akkor ezt mondjátok. Hát nézzük meg akkor, hogy milyennek az áldásnak a tartalma. Nagyon sokat beszélünk az áldásról, azt mondjuk, hogy nem csak egy külső dolog, nem csak egy forma, nem csak egy liturgiai elem. Mit jelent hát akkor áldottnak lenni? úgy mondhatjuk irodalmi szempontból is, hogy ez egy paralel rész, egy paralel mondat, hiszen mindig két-két összefüggő szó van benne, és ezek felerősítik egymást. Mindenféle párhuzamnak ez a szerepe, hogy megerősítsék egymást. Az első párhuzamot így találjuk, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Az áldjon megben összekapcsolódik, ahogyan már említettem is, minden olyan dolog, ami Istentől való, a teremtésnek a mozdulata ez. Igen, az áldás az azzal kezdődik, hogy Isten megáldja, a teremtményeit megáld bennünket. És ehhez kapcsolódik az, hogy őrizzen meg téged. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ahogyan mondtam, az Isten tiszteletnek ez a Isten tisztelet végén ez lehet a szerepe, hogy valaki ott van egy ünnepen, részt vesz a közösségben, és érzi azt, hogy Isten jelen van, vele van ebben a közösségben, aztán pedig eltávozik onnan. És azt a példát lehetne mondani, hogy ahogyan együtt vagyunk, így is szoktuk magunkat definiálni, hogy mi egy gyülekezet vagyunk, Istennek a nyája. Jézus a pásztor, mi pedig a nyája vagyunk. És amikor elmegyünk az Isten tiszteletről, a mairól is, akkor mindenki szétszéled. Ahogy egy nyáj is szétszéled, amikor kimennek a mezőre legelni, vagy amikor napközben kint vannak a telepen, szétmegy a nyáj. És amikor szétmegyünk, elmegyünk, eltávozunk innen az Isten tiszteletről, akkor azt érezhetjük mégis, hogy Isten velünk van. Ennek a megerősítése látszik ebben az áldásban, hogy Isten megőriz bennünket. Ez a lényege, hogy őriz minket. És amikor valaki elmegy, akkor nem kell úgy éreznie, hogy hát a közösségben jó volt, de most milyen rossz. Mert Isten velünk van, és ő megőrzi az életünket. És nagyon tetszett ez a kép a nyájjal is, hogy igen, valahogy így vagyunk az Isten tiszteletről. Itt jól érezzük magunkat, de megyünk, akkor hiányunk van. És azt akarja elmondani ez a kép, hogy igen, Isten ezeken a helyeken és ezeken az utakon is, amikor hazamegyünk, akkor megőriz. Megáld és megőriz. Hasonló párhuzamot érzünk aközött, amikor Jézus elmegy erről a földről, a tanítványok hasonlóan érezhették magukat, hogy az a mester, akivel együtt voltak, együtt élték át a csodákat, a tanításokat, hát az most elmegy közülük. Milyen hiány lesz az, amikor nem lesz itt is. Ezért hogy Jézus eltávozik a földről, akkor ezt a keresztelési, liturgiai mondatban is gyakran ismételt és tudott mondatot olvassuk, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem véletlen, hogy ez lesz az egyik záró mondata Jézusnak. Áldjon meg téged és őrizzen meg téged. A második párhuzam így hangzik, ragyogtassa rád orcáját az Úr, vagy világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, különböző fordítások vannak talán bennünk, és könyörüljön rajtad. Ez a második rész, ez egy nagyon szép párhuzam, arra utal, ami Istennek az egyik jelzője is, hogy ő tulajdonképpen uralkodó. Uralkodik ezen a világon, uralkodik az életünk fölött is, hiszen a legragyogóbb egy társadalomban, az akkori társadalomban különösképpen az a király volt, a fáraó, a vezető ember, aki mindig a világosban volt, aki ragyogott, és ha a korabeli eszközökre gondolunk, palotákra, aranyra, akkor még inkább tündöklött egy király. És hasonló módon van jelen Isten az életben, az életünkben is, ha úgy van jelen, mint király. Igen, ő jelen van, mint aki ragyog, és aki a mi orcánkat is megvilágíthatja. És ez a motivum jelenik meg a másik szóban is, hogy könyörüljön rajtad. A királynak a legfőbb kegye, a legfőbb dolog, ami miatt szerették, vagy ami miatt elismerték, az éppen az uralkodásnak a képessége volt, hogy tudott igenis időnként kegyelmet gyakorolni. A királynak, akinek van hatalma, az tud más számára kegyet gyakorolni. Nagyon sokszor megjelenik ez a Szentírásban, ez a gondolat. 31. Zsoltár így adja vissza. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségem és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Ez a dolog, ez egy nagyon, nagyon fontos kép az áldásban, hogy Isten a mi orcánkat ragyogóvá teszi. Ez több mindent jelent. Azt is jelenti, hogy nem kell szomorúnak lennünk. Azt is jelenti, hogy valahol ez a mennyei fényesség az meglátszik egy hívő emberen. Hogy más az öröme, mint a csak a világban élő embereknek. És ahogyan Jézus azt mondta magáról is, ezt az egyet mondja ilyen nagyon egyértelműen a tanítványoknak is, én vagyok a világ világossága, és ti vagytok a világ világossága, ez a motívum jelenik meg. Igen, ragyogóvá teszi Isten a mi arcunkat. Azt mondja, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr. Ha Isten világító, ragyogó, uralkodó arca meglátszik az életünkön, akkor valahol azt tükrözzük vissza, ami az ő dicsősége. És tudjuk jól, hogy ez azért lehet, mert Isten azt a bűnt, azt a vétket, azt elvette az emberiségről, elvette rólunk, ami rám terhelődött a bűneset során. Azért simul ki valakinek az arca, azért tud ragyogni, mert ezt átéli. És különösen azért, mert azt éli át, hogy Isten könyörülő Isten, az ember önmagától nem tud ragyogni, nem tud beteljesedni, nem tud világítani, hanem Isten dicsőségét tükrözheti vissza. Ez a kettő dolog, hogy ragyogjon, ragyogtassa rád, és könyörüljön rajta összeváltozik ennyire komolyan és ennyire élesen. És a harmadik, végül ez egy nagyon szép kifejezés, és megindító, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet. Azért lehet az ember élete más, és más az, amikor áldást él meg, mert Isten feléje fordította az orcáját. Amikor az ember nem éli ezt meg, akkor úgy jár, mint a Szentírásban sokszor található kérés, hogy hát igen, valamiképpen Isten elfordította az orcáját, eltakarta az arcát előlem. Sokszor olvasok olyan cikkeket, olyan írásokat, amelyekben ilyen dolgokat fogalmaznak meg emberek, hogy Isten elfordult tőlem. Igen, volt egyfajta hitem, de úgy érzem, hogy Isten most eltakarta az ő arcát. És akkor ez a ragyogás, ez már nem látszik meg. Ezért van ebben az áldásban ez a kívánság, ez az utalás, ez a mondat, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr. Ha azt látod az életedben, hogy igen, én úgy érzem, hogy elfordult tőlem, elnéz mellettem, nem ott van, nincs jelen az életemben, akkor ezért ez a kívánság éles és igaz, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr. És ha ez megtörténik, hogy ez Isten felénk fordítja az ő orcáját, akkor békességet is ad. Ez a szó, hogy békesség, ez talán számunkra is nagyon fontos, de igazán a Szentírás összefüggésében ez a sálom szó, ez még többet is jelent, mint azt, hogy nincsen háború, vagy nincsen rossz körülmény. Most amikor jöttem Pestről, hallgattam a rádiót, zenét szoktam egyébként hallgatni, de mindig meghallgatom, van-e valami érdekes, és olyan elgondolkodtató volt az, hogy ma ugye a kommunizmus üldözötteinek az emléknapja van, február 25-e, és egy ilyen riport, sorozat riport volt a rádióban, illetve azokkal az emberekkel, inkább helyzetekkel, amelyekbe kerültek a háború után emberek, akiket elhurcoltak vonattal, és ezt elemezték hosszan, hogy milyen volt. És ezen gondolkodtam, hogy akik oda bekerültek egy ilyen vagonba, ezt mutatták, van is egy ilyen vagon, ami most az országban szerte jár, bemutatva ezt a szörnyűséget. Hát éppen ezt a békességet veszítették el. Egy nagyon szörnyű volt maga a háborúnak a légköre is, és a nyomasztó voltam, de aztán az utána lévő időszak is, amikor végre azt mondhatta volna az ember, hogy béke van, és már nincsen háború, már nincs öldöklés, akkor pedig jött egy másik szörnyűség ezekkel az elhurcolásokkal is. Pont ez az egy, ami ebben most megragadott engem, hogy hát igen, ez a fajta békesség, amely az ember annyira vágyik, hogy csak tudja megélni a családomban azt a nyugalmat, azt a harmóniát, azt a békét. Az nincsen meg. És ez annyira rossz volt ezt hallgatni, hát nyilván emlékezni is kell ezekre, de arra gondoltam, hogy ezt éppen a mai napon nagyon fontos hangsúlyozni. Hiszen az áldás itt nyeri el a legmagasabb fokát, hiszen azt mondhatjuk, hogy igen, az áldás valamiképpen azt jelenti számunkra, hogy az a békesség van jelen velünk, amit Isten ad. Mert mi felsorolhatjuk azt, hogy hát igen, az igazi áldás az, amikor testi nyugalmam van, amikor egészséges vagyok, vagy amikor lelki nyugalmam van, vagy amikor épség van, vagy jólét, vagy egy épp család, vagy teljes család. De sokszor ezeket nélkülözzük. És ezen felül is Isten megadhatja a békességet, ami más természetű, mint ha valaki így ezekben a dolgokban szeretné megélni. Az Isten békessége az a békesség, amit ő ad nekünk, és ez sokszor egészen más békesség, mint amit az ember magának akar. És ennek az egész módja, hogy Isten ezt a békességet elhozta, Jézus Krisztus által erre a földre, az egy nagyon különleges dolog. Hiszen azt mondja a Kolossi levél, hogy ő a mi békességünk. Éppen úgy békéltette meg Isten ezt a világot önmagával is, és az egymás közti békességet is úgy érte el, hogy Jézus Krisztust adta békességgyanánt, aki elhordozta a békétlenséget ott a kereszten. És ezért, ha ezt az áldást halljuk, akkor ennek a kicsengése, ennek a salomja, ennek a békéje mindig ezt jelenti számunkra. Hogy azt a békességet óhajtjuk, és nagyon szeretnénk, amit Isten ad nekünk. És ezen a mai estén, és a többi estén is úgy gondolom, hogy ezt keressük. Hogy Isten azt a békességet hogy adhatja meg nekünk, amire annyira vágyunk. Ami miatt nyugtalanok vagyunk, ami miatt betegek vagyunk, vagy szomorúak, vagy ami miatt úgy gondoljuk, hogy nélkülözünk. És ez csak abban az összefüggésben működik, amit ez az áldás így mond el. Isten felénk fordítja orcáját, és békességet ad. És úgy gondolom, hogy mi egy gyülekezet ennek hordozói is lehetünk. Még akkor is, hogyha azt érezzük, hogy hát szép ez a dolog, de hát nekünk lenne szükségünk erre a békességre, erre az isteni békességre. De úgy gondolom, hogy ha valaki ezt megérti, az áldást, ezt komolyan veszi, és ahogyan Mózes továbbadja ennek a közösségnek, azt mondja, mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait. És ez a békesség, ennek a az áldásnak a békesség azóta is jelen van. Itt érünk vissza ahhoz a gondolathoz, amit mondtam korábban, hogy igen, a mi köszönésünk ezt a kettőt fejezi ki, áldás és békesség. És amikor ezt kimondjuk, akkor mindig gondoljuk erre, hogy igen, ez a két dolog, ami legkevésbé múlik rajtunk. Ki vagyunk szolgáltatva ebben kapcsolatban is Istennek, hogy igen, mi ki tudjuk mondani százszor is. Amikor Kecskeméten tanítottam az iskolába, akkor egy nap legalább 50-60-szor elmondtam én is, áldás, békesség. De igazán egyszer kell elmondani, hogy igen, az az áldás és a békesség az jelen van az életemben. Hát legyen így ez a mai este. Gondoljuk át az életünket, érezzük ezt az áldást, a megőrzést, érezzük azt, hogy Isten arca Jézus Krisztusban felragyog számunkra, érezzük a könyörületességét, érezzük azt, hogy Isten felénk fordítja az arcát, és hogy azt a békességet akarja megadni nekünk, amit senki más nem tud. Áldottak vagyunk-e, átéljük-e Isten gazdag áldását. Amen. Amen. Van egy másik ének, amit hoztam. Kis lapokon szerepel.
Kéket adom.
Ez kék színű, meg lesz olyan különböző
szerint. Kérek itt még egy segítőt.
És... nem vagyok egy nagy énekes, de azt gondoltam, hogy ezt egy ajándékképpen hozom a gyülekezetnek. Úgy szeretném, hogy ezt az éneket megtanulnánk a hét során, vagy a három nap során. A mai nap én fogom elénekelni, aki tudja esetleg, bekapcsolódhat nyugodtan, de ma egyet már tanultunk, ezt most eléneklem, inkább arra, hogy átgondoljuk a ma este hallottakat, és holnap pedig tovább fogjuk tanulni. Ugyanerre az ígére alapszik ez az ének, a forrás együttes az éneket. Jó, most csak kövessük, aki tudja énekelni, nyugodtan kapcsolódhat, de most tanítani nem fogjuk majd.
Mielőtt a világ megjött, ő már téged eltervezett, téged ő már akkor szeretett. Testedet ő alkotta, lelkedet ő formálta, azért vagy, mert ő akarta. Ágyom meg téged. fordítsa meg rajtad arcának fényét, és könyörüljön te rajtad ő.
Köszönöm neked, mennyi édesatyánk, hogy a te nagy békéd, a nagy sálom az kiárat ma este is közöttünk, és megérthetünk valamit abból, hogy mit jelent a te áldásodban lenni, áldásoddal járni. Szeretnénk így kérni azt, hogy ahogyan akkor Mózes és Áron közvetítették a te áldásodat, és azokban nagyon sokan, hogy lehessünk mi is az áldásnak forrásai, hogy ne formát lássuk benne, ne csak szavakat, hanem lássuk meg a tartalmát. Mit is jelent, hogy te velünk vagy, hogy a te orcád felragyog közöttünk, hogy nekünk nem csak azt a békességet lehet megtalálni, amit mindenki keres, és vagy megtalál, vagy nem, hanem a te békességed az valóságos. Nem csak erre a földi világra vonatkozik, hanem te országban jelen van közöttünk. Így kérünk téged, hogy hadd legyen a te áldásod átélhető számunkra, megragadó, és ragadj meg bennünket ezeken a napokon. Add, hogy átjárjon bennünket, hogy igen, magunkban nagyon kevesek vagyunk, de te áldásoddal sokak lehetünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus adtad békességnek közénk, hogy ő a mi békességünk, hogy ránézve tudunk egyáltalán mozdulni. Köszönjük, hogy erre az ünnepre készülhetünk most ebben a visszafogott bőjben is. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és áld meg az esténket, áld meg bennünket. Kérünk téged. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Szentetessék a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenségeinket. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.